Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. 13 órakor napirendelőt várhatóan beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök is. Ma megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint 20 mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők. Az ombudsman személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot, a jelöltet az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 6 évre választják meg. Súlyog Tamás államfő július elején Juhász Imre volt alkotmánybírót, az alkotmánybíróság nyugalmazott elnökét jelölte az alapvető jogok biztosának. A nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsman helyettest az alapvető jogok biztosának javaslatára választja meg az országgyűlés kétharmados többséggel 6 évre. Az elmúlt néhány hónapban több háborús konfliktust is sikerült a megoldás irányába vinni a világban. Sajnos ez alól pont az a háború képez a leginkább kivételt, ami hozzánk a legközelebb van, ezzel még nagyobb veszélyt jelent ránk nézve. Ezt írta a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán reggel a közelgő ENSZ közgyűlés előtt. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, normál esetben a program a békereményét hozhatná el, de látva az eszkalációs eseményeket és a háborúpárti álláspontokat, nincsenek illúzióink, fogalmazott. Technikai hiba miatt csak a vasárnap kora délutáni órákban nyitott meg a keleti pályaudvar, a csaknem 4 hetes karbantartás után. A pályaudvaron várhatóan majd ma áll helyre teljesen a menetrend szerinti forgalom. Hegyi Zsolt MÁV vezérigazgató Facebookon azt közölte, a forgalom újraindítása azért húzódott el, mert az áram visszakapcsolása után zavar volt a biztosító berendezésben, és egyes váltók működésén állítani kellett. A következő napokban hozzák nyilvánosságra az új nemzeti konzultáció kérdéseit, közölt a miniszterelnök politikai igazgatója tegnap a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs megerősítette, az október elején induló konzultáció a közteherviselésről, adózásról szól, és 5 kérdésre lehet számítani. A korábbi bejelentések alapján a konzultációs ívek postázása is október elején kezdődik. Tegnap demonstráció volt a Hősök terén, amelyet a Lupe Színházi Társulás Szabad Közterekért és Tiszta Közbeszédért címmel szervezett. A megmozdulás célja az volt, hogy tiltakozzanak a mindennapokat megosztó üzenetek, félelemkeltés és indulatkampányok ellen. Mencel Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója egy Facebook posztban balliberális aktivistáknak és feketeöves gyűlöletkeltőknek nevezte a szervezőket. Ausztrália és Kanada után az Egyesült Királyság is bejelentette a palesztin államiság elismerését. Keir Starmer brit kormányfő videózenetében úgy fogalmazott, a brit kormány a béke és a két állami megoldás reményében döntött így. Szerinte Palesztina elismerése azt jelenti, hogy a Hamásznak nem lehet jövője vagy szerepe az ország vezetésében. A bejelentésre Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő úgy reagált, nem jön létre palesztin állam a Jordán folyótól nyugatra, és a hatalmas bel- és külföldi nyomás ellenére továbbra is mindent megtesz a terrorállam létrehozásának megakadályozásáért. Olaszországban ma általános sztrájkot tartanak a szakszervezetek a palesztin nép iránti szolidaritásból. A közigazgatást, oktatást, egészségügyet és a közlekedést is érinti a független szakszervezetek által meghirdetett munkabeszüntetés, amely a vasutasok sztrájkjával kezdődött. A vonatjáratokat érintő munkabeszüntetés este 11 óráig tart ma. A pedagógusok, egészségügyi dolgozók, kikötői munkások, tűzoltók sztrájkja is elkezdődött a reggeli órákban. Észtország kérésére rendkívüli ülést tart ma az ENSZ biztonsági tanácsa az oroszok újabb légtérsértése miatt. Ez az első alkalom, hogy Észtország 34 éves ENSZ tagsága alatt hivatalosan a BT sürgősségi ülésének összehívását kérte. Krisztián Mihály észminiszterelnök pénteken azt is bejelentette, országa felkéri a NATO-t az Atlanti Szerződés 4. cikkének aktiválására, amely előírja a szövetségesek közötti konzultációt, ha valamelyik tagállamot fenyegetés éri. Mintegy 100 000-es tömeg vett részt Charlie Kirk búcsúztatóján az arizonai Glendale-ben található stadionban. Az eseményen rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be. A ceremónián megjelent Donald Trump amerikai elnök, J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is. Charlie Kirköt szeptember 10-én a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott vitafórumon lőtte le a 22 éves Tyler Robinson, az ügyész halálbüntetés kiszabását kérte. 45 induló és 30 érkező járatot törölt tegnap a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér, egy az informatikai rendszereit ért kibertámadást követően. Még további járattörlésekre, késésekre és hosszú várakozásokra is számítani kell, tudatták közleményben. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csak kevés fátyol felhő lehet felettünk, a szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 29-30 fok körül alakul. Az ország keleti felén holnap még nyárias viszonyok lesznek, de aztán egy hidegfront meghozza az őszt, híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessége a Jézus Krisztus, 2025. szeptember 22-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége lesz Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetője. Kiderül, milyen aktualitások vannak a civil körökben, a felajánlott adó 1%-ok Borsod vármegyei megoszlásáról és a futópályázatokról is hallhat, aki velünk tart. Adásunk végén pedig Juhász Andrással, a Bibó Franchise Kft. Alapítójával beszélgetünk a fenntartató gazdálkodásról és az ipari vegyszermentes higiéniáról. Tartsanak velünk, érdemes! Palik Zoltánt, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjét köszöntöm szeretettel. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
Nyilvánosságra kerültek a személyi jövedelemadó felajánlások számai. Mit tudunk elmondani a megyei adatokról, tehát mennyien éltek ezzel az adakozási lehetőséggel a civileket, ezzel is tudjuk támogatni.
Közel 90 ezren éltek idén 2025-ben az SZIA 1% felajánlás lehetőségével, mint a civilek javára. A vármegyében minimálisan, de csökkent a felajánlók száma, nem is csökkenésnek mondanám, inkább stagnálásnak. Azt kell tudni, hogyha az országos kitekintést nézünk, akkor 60 ezerre nőtt az adó felajánlóknak a száma, viszont az a 60 ezernek a 90%-a Budapesthez kötődik, tehát ilyen szempontból a megye az pont ugyanazt hozta, mint a vármegyéknek a többsége, tehát hogy stagnál, és az adófizetők száma viszont, ugye miután emelkedtek a jövedelmek, ezért a felajánlott összeg az valójában ilyen szempontból nőtt, úgyhogy ez 953 millió forintot jelent a civil szervezeteknek a büdzséjében. Azt tudjuk, hogy nagy a szórás, tehát a szervezetek jelentős része azért ilyen 200 000-100 000 forint alatti támogatásban részesült, tehát ezek azok, amik mondjuk ilyen kisebb helyi szinten vagy intézményhez kötötten működnek. Valójában néhány szervezet az, ami a felajánlásoknak a többségét besöpri. Ha országosan nézzük, akkor itt mondjuk az a tendencia folytatódott, hogy a tartalomszolgáltató szervezetek be tudnak söpörni jó sok támogatót. Nyilván most értékrendtől függetlenül nem biztos, hogy ez ilyen szempontból helyes, tehát hogy ez gyakorlatilag azon, hogy a többi szervezetnek korlátozva vannak a média lehetőségei. Egyrészt azért, mert maga a törvény is kimondja azt, hogy nem lehet a hirdetésekre 15%-nál többet fordítani. Ez megköti nyilván a szervezeteknek a kezét. Viszont akinek saját média van, az nyilván ilyen szempontból előnyben van, hiszen nem fogja átlépni a hirdetési kereteket. Tehát, hogy ezt azért érdemes mérlegelni. A másik része, hogy változatlanul az egészségügyi szervezetek azok, amelyek országos szinten így előtérbe kerülnek. Nyilván itt is el lehet mondani a kisebb szervezetek védelmében, hogy lehet, hogy át kellene gondolni ezt, hogy mondjuk államilag finanszírozott intézményekről van szó, és ezeknek az alapítványait már még egyszer támogatni, amikor így is adófizetői pénzt kapnak. Lehet, hogy nem biztos, tehát hogy lehet, hogy érdemes lenne hosszabb távon legalább átgondolni azt, hogy valójában ez az 1%-os felajánlás, ez ugyanazt a célt szolgálja-e, mint amit annak idején néhány évtizeddel ezelőtt kitaláltak. Ha vármegyei szinten nézzük, akkor itt is van ugye tartalomszolgáltató az első 10-ben, de itt az állatvédő szervezetek azok, amik ilyen szempontból előre törtek az elmúlt években, és nyilván ezzel nem lehet mit kezdeni, tehát hogy ez a legnépszerűbb ügy ilyen szempontból a megyében, maximum meg tudjuk azt jegyezni, hogy azért valahol szomorú, hogy azok a problémák, meg azok a kihívások, amikre kell leginkább találkozunk, vagy mivel mondjuk a közösség médiában leginkább szoktak foglalkozni, mint a hátrányos helyzetűek, a felzárkózása, a roma népesség felzárkózása, a drog, bármi, ezek az ügyek egyébként az 1% felajánlásokban nem jelennek meg. Tehát ott nem fejeződik ki ilyen szinten mondjuk a társadalmi felelősségvállalás, mint a másik oldalon a problémáknak a felsorolása.
Ezek akár az önmarketing képességre is vonatkoztathatók? Tehát, hogy nem tudnak sokan ezekről a szervezetekről?
Igen, ez is benne van, hogy nem, meg alapvetően, hogy nem, amikor az adójukat ajánlják fel, akkor nem ezek az ügyek merülnek fel, hanem az utolsó benyomásaik, mondjuk, hogy találkoztak állatvédő szervezetekkel, különböző gyűjtőakciókkal. Itt nem erről van szó, hogy az állatvédelem ne lenne fontos, csak ilyen szempontból látványosan előtérbe tudott kerülni mondjuk itt a városban, illetve a vármegyében.
Thank you.
Az esély és részvétel közhasznú egyesületről mondd el, hogy mivel is foglalkoztok, és milyen célokkal néztek a jövőbe.
Hát ebben az időszakban hagyományosan amúgy a SZIA körül folyog minden, és majd elmondom, hogy miért. Az egyik része az, hogy ugye megérkeztek az eredményei, vagy mennyi pénzt kaptak a szervezetek. A másik része az, hogy azok a szervezetek, akik 2023. december 31-et alakultak, most tudnak szeptember 30-ig regisztrálni arra, hogy jövőre fogadhassanak. Tehát, hogy nekünk ilyenkor minden eszközzel meg kell próbálnunk elérni őket, tehát, hogy ezért is kaptak például tőlünk értesítő leveleket, postai úton is azok a szervezetek, akiket ez érinthet. Oda kell figyelni rá, mert a határidő jogvesztő, tehát ezt nem lehet később pótolni. Aki most kimarad, azt jövő szeptemberben tudja majd regisztráltatni magát. Azt kell tudni, hogy nem csak a közhasznú jogállású szervezetek jogosultak 1%-ra, hanem minden szervezet, ami közhasznú feladatot végez, alapszabályában az benne van. Ebben az a jó hír, hogy gyakorlatilag nincsen egyesület alapítvány, amelyik ne valamilyen közfeladatot látna el, tehát hogy nyugodtan tud mindenki nyilatkozni a egy reg nevezetű nyomtatványon, ahol ezt a bejelentést el kell végezni, illetve aminek szerepelnie kell az alapszabályban, alapító okiratban, hogy a szervezet politikamentesen működik. Ha ez a két feltétel megvan, tehát hogy nyilatkozik a nyomtatványon a közhasznúság, vagy a közhasznú tevékenységekről, illetve a politikamentességről igazolni tudja, hogy benne van az alapszabályban, akkor jövőre akár már fogadhat is. Hogy mik a tétje, ugye a megyénkben van 1816 olyan szervezet, aki regisztrált magát, és ezek közülnek a 80%-a valamilyen támogatást azért kapott az adófizetőktől, tehát érdemes ezt megpróbálni. Amivel ilyenkor még foglalkozunk, azok a Nemzeti Együttműködési Alapnak a pályázatai, illetve a Városi Civil Alap pályázatai. Ezek ugye hagyományosan most már ősszel jelennek meg. Most is így volt, szeptember 1-én megjelentek a Városi Civil Alapnak a pályázatai. Erre még október 1-ig lehet pályázni. Az 5000 főnél népesebb településen működő szervezetek igényelhetnek támogatást. 5 kategória közül kell kiválasztani az egyet. Azt az egyet, ami számukra vonzó, van ingatlan beruházás és felújítás támogatása, van gépjármű beszerzésnek a támogatása, ugye ez az a kettő, mert hogy hiánypótló ilyen típusú pályázat a falusi civil alapban van, meg a városi civil alapban, de általában ez nem támogatott cél, úgyhogy ezt érdemes lehet megfontolni. Van olyan pályázat, ami a eszközbeszerzést támogatja, és együtt a működéssel, van programszervezés és működés, illetve van még egy kommunikációs tevékenységek és a működése együttes támogatása. Ezeket mondom, október 1-ig lehet benyújtani, tehát mindenki találhat számára kedvezőt, hogyha jogosult rá. Azt kell tudni, hogy ugye a szervezetek kétharmada az 5000 fő feletti településeken működik, tehát borzasztóan nagy a verseny, de minden olyan kategóriák vannak benne, amire máshol nem lehet pályázni, ezért nem biztos, hogy célszerű kihagyni. Pályázati díj nincsen, egy rövid féloldalas szövegnek megfelelő tartalmat kell írni, és tulajdonképpen a költségvetés is vezeti magát, tehát adja magát, hogy aki a nemzetpolitikai információs rendszeren keresztül be akarja adni, azt tulajdonképpen 1-2 óra ráfordítással, de inkább egy, simán be tudja ezt a pályázatot nyújtani.
Mekkora azoknak a civil szervezeteknek az aránya, akik figyelik, követik ezeket a pályázatokat, tudnak róla és pályáznak is? Tehát általában elmondható, hogy figyelik a lehetőségeket a civilek?
Igen, általában egyébként igen. Tehát, hogy a megyénkből az a tapasztalat, hogy ha nem is a Városi Civil Alap, de a Nemzeti Együttműködési Alapnak a pályázataira azért ilyen 2000 körüli pályázó szokott megjelenni, és hogy meg is ragadnám az alkalmat arra, hogy szeptember 25-ére 15 órára minden szervezetet meginvitáljak, mert hogy a Városi Civil Alap mellett bemutatnánk a Nemzeti Együttműködési Alap következő évre szóló pályázatait is, amik megjelentek szeptembertől, de a felületek maguk, amikor be lehet nyújtani a pályázatot, azok október 6-án, az összevont pályázatok esetében, az egyszerűsített pályázatok esetében pedig október 20-án nyílnak meg. Tehát tájékozódhatnak arról, hogy ugyanúgy, ahogy az elmúlt években, most is a NEA-ban 3 pályázati kategóriában fognak tudni pályázni, illetve választani. Az összevonton belül lehetőség van csak működés támogatására, lehetőség van emellett olyan pályázatot benyújtani, ami a működést és a szakmai tevékenységeket együttesen támogatja, illetve talán a mi vármegyénkben feltétlenül a legnépszerűbb, az az egyszerűsített pályázati kategória, ahol gyakorlatilag szakmai bírálat nélkül beérkezési sorrendben kapnak támogatást a szervezetek, azok jogosultak igénybe venni, akik legalább 2 éve működnek, az elmúlt 2 évben a bevételük nem maradta meg a 7 millió forintot, ez a szervezeteknek 99%-a körülbelül, és a beszámolóikat letétbe helyezik az Országos Bírósági Hivatalnál, és gyakorlatilag ilyen nagyon egyszerű néhány mondatot kell írni, nagyon egyszerű költségvetést hozzárakni, és gyakorlatilag, amint az megvan, azonnal 20-ától már be is lehet nyújtani.
A 25-én hol lesz ez a rendezvény?
25-én a kormányhivatalnak a dísztermében lesz, ez Miskolcon a Kandia köz egy szám alatti, tehát a nyugdíjfolyosítő van, aki még így ismeri egyébként a régebben fiatali civilek közül.
A szolgáltatásaitokhoz hozzátartozik a kezdő civil szervezeteknek a támogatása, felkarolása is, ugye?
Igen, tehát ilyen régi vágyunk volt az, hogy egy olyan csomagot állítsunk össze, ami ezeket a szervezeteket tudja segíteni, akik most indulnak, illetve hát az elmúlt 3 évben indultak, vagy pedig olyan helyzetben vannak, hogy éppen tisztújítás volt náluk, és az új tisztségviselőknek meg kell tanulniuk az ügyek intézését. És számukra állítottunk össze egy ilyen videós tananyagot, ami 6 rövid videóból áll, tényleg a legfontosabbakat tekinti át, a cégkapu létesítéstől kezdve adatvédelemig, a gazdálkodásnak az alapvető kérdéseig, illetve hát ezt kíséri egy segédlet, egy írásos segédlet. Ugye azért kell a 2, hát hogy a videó az könnyebben megragad, viszont a segédlet az, amit könnyebben tudunk esetleges változásoknál frissíteni. De mind a 2, az most mind a 2 aktuális és használható.
Folytatjuk beszélgetésünket Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével.
Mennyire aktívak a fiatalok, akár hogyha egy civil szervezetről van szó, létesülnek újak és újak, vannak új célok és működési formák?
Hát az van, hogy most egészen pontosan tudjuk, hogy 2023. január 1 óta 270 szervezet alakult, tehát hogy azért azt mutatja, hogy van, hogy össze lehessen vetni, mondjuk a megyében most ilyen 3800 szervezet van, tehát hogy ezért van. Tehát azért számot tevő azoknak a szervezeteknek a száma, akik frissen újonnan alakulnak. Az, hogy mennyi a fiatal rokból álló szervezet, szerintem növekszik a számuk, tehát hogy pont azért, mert vannak olyan ügyek, mint a környezetvédelem, de most már digitalizációt is érezzük, vagy a művészet kultúra, ahol azért vannak új szemléletek, új irányok, amiket mondjuk a régebben alakult szervezetekkel már nem lehet szolgálni, és éppen ezért mondjuk új szervezeteket, új közösségeket alapítanak. Itt a nálunk, ami hiányosság, illetve az az egész civil szektorban inkább a középgenerációnak a hiánya, tehát hogy azok az emberek 40 felett, 40 plusz felett nehezebben mozdulnak, nehezebben köteleződnek el, pedig ha megnézzük, akkor a szektornak igazából ők lennének a gerince, ők lennének a motorjai, akiknek már van tapasztalata, van forrása, elképzelése arról, hogy mit lehetne változtatni. Ők tartják ilyen szempontból egy picit távol magukat a szektortól. Nyilván nem teljesen a közösségektől, tehát azt látjuk azért, hogy az adományozási hajlandóság az növekszik, de például az önkéntes munka az kevésbé vonza az embereket. Látjuk, hogy a közéleti aktivitás növekszik, de ezzel párhuzamosan meg sajnos a klasszikus ilyen kulturális közművelődési szerepvállalás megcsökken. Tehát, hogy megvannak az emberek, csak úgy tűnik, hogy nem feltétlenül egyébként a hagyományos civil keretekben gondolkodnak.
Országos összehasonlításban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyének mik a sajátosságai?
Az, hogy jelentős a szervezetszám, tehát hogy Budapest és Pest megye mögött nálunk működik a legtöbb szervezet, azért ez ilyen szempontban mindenképpen meghatározó. Látszik az, hogy abból fakadóan, hogy sok a település, tehát 358 településünk van, gyakorlatilag alig van 11 néhány, ahol nincsen valamilyen civil szervezet. Ha megnézzük, nálunk sok a polgári szervezet, nyilván ezt lehetne azt mondani, hogy ez csak azért, mert hogy mondjuk milyen élethelyzet van, és hogy szükség van a polgárőrökre, de valójában nem csak ez, hanem az, hogy a polgárőrök, a vármegyei polgárőrök messze egyébként a legaktívabbak toborzásban, abban, hogy új közösségeket hozzanak létre, tehát hogy ez is látható a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szervezeteknek a számának egy bővülése, amennyire lehet nyilván, mert hogy ez azért eszközös forrás igényes, de azért itt örömteli, hogy nem visszafejlődik, hanem előre lép a szektor. Ezen kívül a nyugdíjas élet a Borsodnak szerintem egyébként ilyen példátlan, meg a városnak is, tehát hogy nagyon sok szervezet van. Itt inkább arról van szó, amit nálunk mondjuk meg kell ennek kapcsán gondolni, hogy mindenhol problémát jelent, hogy a szervezeteknek a működése az egyre inkább, tehát hogy egyre több az adminisztratív teher, egyre több jogi, pénzügyi kötelezettségnek kell megfelelni, nem biztos, hogy ezt mindenki szeretné vállalni, úgyhogy mondjuk a nyugdíjas sok korosztály esetében kifejezetten érdekes lehet, hogy mondjuk civil társaságokat, közösségeket hogyan lehet támogatni, meg segíteni. Mi ezt megpróbáljuk majd felvállalni, meg ebben keressük, és az önkormányzatoknak a partnerség.
Mi a helyzet a passzív szervezetekkel, vagy a nem működő szervezetekkel? Ezt előbb-utóbb gondolom kiszűri a rendszer, vagy a nem teljesített kötelezettségek után megszüntetés következik? És az arányokról is beszéljünk, tehát, hogy ebből itt Borsodban mekkora arányban vannak passzív szervezetek?
Én annyira nem szeretem ezt a kérdést, mert tapasztalatunk szerint alig van, mert hogy ugye mondtam, hogy a nyilvántartásban, a bírósági nyilvántartásban 3900 körüli szervezet van, és ha megnézzük a statisztikai adatokat, ők pedig 3200 szervezettől tudnak. Tehát mindössze 600 olyan szervezet van, amelyik mondjuk nem szolgáltat statisztikai adatot, ilyen vagy olyan okból lehet, hogy, tehát hogy körülükben kell megkeresni azt, akik ilyen szempontból passzívak, azért nem jelentős. Tehát nincs arról már szó, hogy hogy a szektor cipelne magával tetsz halott szervezeteket. Ezek mondjuk így ahogy voltak annak idején a polgári törvénykönyv, meg a civil törvénynek a változásai, gyakorlatilag 2020-2021-re ez a fajta öntisztulás lejátszódott, tehát hogy nem a passzivitás a fő probléma, hanem inkább a forráshiány, meg az, hogy hogyan lehetne aktiválni a középkorosztályt.
És ha már a középkorosztály aktiválásáról beszélünk, és már említettük az önkéntesség fogalmát is, mi lehet az oka és mi lehet a megoldása annak, hogy megszólítsák a civilek a középkorosztályt, és aktív önkéntes munkára, vagy akár csatlakozásra, alapításra bírják?
Jó, ilyen összetett válasz, tehát egyrészt vannak olyan, amikben úgy gondolom, hogy lépnünk kell, az, hogy kicsit megfáradt a szektor, elhanyagoltuk ilyen szempontból magunkat, nagyon sokan hitehagyottá váltak, kiégtek, tehát hogy nyilván kellene egyébként a saját mentális állapotunkkal foglalkozni. Hogyha megnézzük, mindig akkor volt a legaktívabb a civil szektor a rendszerváltás után, amikor egyúttal egyébként tényleg a személyiségfejlesztésre, kommunikációra, kapcsolatépítésre is tudott energiát fordítani, illetve ehhez támogatást, meg képzési támogatást kapott. Tehát ez mondjuk ilyen szempontból fontos feladat lenne. Nyilván azok az emberek tudnak vonzók lenni mások számára, akik mondjuk kicsattan, hogy egyébként én akarok is valamit tenni. Amit mi meg tudunk tenni, az, hogy azok a szervezetek, akik működnek, meg bejegyzés előtt állnak és gondolkodnak rajta, az ő energiáikat mondjuk ne a működtetés vigye el, erre van a civil központ, tehát mi hangsúlyosan azt szeretnénk, hogy levenni a szervezetekre a működtetésnek a terhét. Nyilván nem tudunk benyújtani mondjuk a beszámolókat, de meg tudjuk mondani, hogy hogyan kell, vagy a pályázatokban is tudunk segíteni. Nem fogjuk megírni, de megmondjuk egyébként, hogy ez hogyan legyen mindössze egy óra az életükben, hogy ennek kelljen igénybe venni, illetve ennek megfelelően szervezünk képzéseket, a tanácsadásokat, ezeket lehet használni, úgy kell tekinteni a civil központot, mint hogyha lenne plusz egy munkatársuk, és akkor talán egyszerűbbé válik ez a fajta működtetés, tehát nem viszi el a terheket. Úgyhogy ezek lehetnek, illetve a témaváltások, ami még megoldás lehet, tehát hogy látjuk, hogy ahogy a rendszerváltás idején és megvoltak a sláger témák, a demokrácia, a részvételiség, most is egyébként ilyen szempontból jönnek új témák, a részvételiség az nyilván marad, de környezetvédelem, a digitalizáció, látjuk most már, hogy ennek azért nem csak pozitív oldalai vannak, hanem igenis vannak kihívások, olyan kihívások is, amikre mondjuk az állami és gazdálkodó szereplők nem tudnak mit kezdeni, tehát hogy kellene, hogy a civilek lépjenek fel. Lehetne mondani egyébként itt az iskolai zaklatást, nem csak ezen a téren, hanem akár a munkaerőpiaci készségek javításánál is lenne újra szerepe a civileknek. Tehát muszáj témát váltani, muszáj aktualizálni, követni ilyen szempontból azokat a folyamatokat, amik mondjuk a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok körében is lezajlódnak.
milyen most a civilek jogi és lehetőség környezete, pályázati környezete, tehát hogy látod a mostani helyzetet?
Most éppen egy ilyen jó időpont van, mert hogy a NEA-nak a kerete az közel 3 milliárd forinttal bővül, tehát hogy mondjuk ebből a szempontból ez ilyen kedvező, tehát hogy jó hír, hogy gyakorlatilag arra számítunk, hogy aki mondjuk egy egyszerűsítettben benyújtja a pályázatot, az tényleg nyer, nem fog kimerülni a keret. A Városi Civil Alapnak a pályázata, az örülünk neki, hogy úgy tűnik, hogy állandósulni tudott, és most már bekerült legalább a költségvetési törvénybe. A Falusi Civil Alapnál változás van, nem a miniszterelnökség fogja kezelni, hanem az Agrárminisztérium. Nem tudjuk, hogy mikor lesz kiírás, de mindenképpen lesz. A líderek ugye hosszú előkészítés után azért látjuk, hogy elkezdték kiírogatni már a pályázatokat. Első körben ugye ők a gazdaságfejlesztésiek jöttek ki, de azért látjuk, hogy vannak olyanok is, amiket a civil szervezetek tudnak igénybe venni közösségi terek létesítésére, közösségi tevékenységekre. Tehát, hogy azért itt több forrásból van. Nem javult szerintem az Európai Uniós pályázati forrásoknak az elérése, tehát, hogy ez változatlanul gyengességet jelent itt az Erasmusról, van szó, tehát, hogy meg az ifjúsági programoknak az igénybevételéről, tehát ez a következő időszakban erre még azért oda kell figyelni, hogy ne maradjanak bent pénzek, és hát el kell kezdeni azért a következő ciklust is tervezni, tehát, hogy azért erre figyelni kell a civileknek, hogy azért most már nagyon sok olyan lehetőséget kínál mondjuk az Európai Unió is, ami közvetlen beleszólást biztosít abba, hogy a szervezetek is véleményezzenek, tehát már nem csak ez az egy csatorna áll, hogy mondjuk így a kormányzati partnerség hogyan működik, hanem amellett még működik egy közvetlen részvétel is. Tehát vannak, illetve hát nyilván vannak olyan források, amik nem a kormányzathoz, nem a költségvetéshez kötődnek, hanem mondjuk Európai Unió költségvetéséhez. Látjuk, hogy még mennek a szerves pályázatok, tehát ez az a pályázati rendszer, amit kifejezetten a civil szektor és demokráciának a kiterjesztésére hoztak létre. Ebben vannak ugye olyan szervezetek, amik nyertek Magyarországon, és kisebb pályázatokat hirdethetnek meg helyi szervezeteknek, illetve indulni fog nyilván a norvég alap, amiről nem tudunk, de ilyen szempontból gondolom sokan várják, főleg azok közül, akik annak idején tudtak rajta indulni, gondolom ugyanaz a kör fogja tudni igénybe venni. Tehát most így járunk, nem mondom, hogy forrásbőség van, azért sem, mert hogyha az egészet összerakom, akkor látszik az, hogy azért az infláció hatással van a szektorra, és nem feltétlenül követi, tehát még a gondolkodásunk sem feltétlenül követi egyébként ezeket a folyamatokat. Bizony az van, hogy egy civil szervezetnek ugyanannyi pénzt kell rádozni a működésére, egy szakmai program megszervezése ugyanannyiba kerül, mint hogyha egyébként egy hivatásos rendezvényszervezőt csinálna. Csak nálunk egyébként ugye az önkéntes munka volt az, vagy önkéntes munka az, ami pultolja, de azért itt is vannak egyébként határok. Tehát oda kell figyelni, meg úgy kell kommunikálni, hogy nekünk nem az a problémánk, hogy sok a passzív szervezetünk, hanem az a problémánk egyébként, hogy nagyon ügyesek vagyunk, nagyon jók vagyunk, csak pénz kellene.
Az év hátra lévő részében milyen fontosabb feladatokat emelni még ki civil szemmel?
Ami nekünk hátra van, még meghirdetünk majd egy innovációs pályázatot középiskolásoknak, ilyen már volt, Értéklabor lesz a címe. Olyan innovatív ötleteket, innovációs alkotásokat várunk, amivel mondjuk ilyen szempontból a közösségeket jobbá lehet tenni. Tehát amire a fiatalok reagálni kívánnak, tehát van ötletük, hogy hogyan lehetne környezetvédelmi, közösségi, részvételi, bármilyen más kihívásokat kezelni, amikkel ők akár az iskolában, akár a környezetükben találkoznak. Ezt valószínűleg még szeptember végén, október elején meghirdetjük. Elküldjük az összes középiskolának, és ugyanúgy, mint hogy a múltkor, lesz egy regisztrációs időszak, utána lesz idő kidolgozni a pályázatot, az alkotást, és a legjobbakat pedig egy ilyen demo day, egy ilyen bemutató napra, prezentációs napra hívjuk majd meg, ahol egy szakértő zsűri előtt előadhatják az ötleteiket. Most elmondom, hogy érdemes lesz egyébként pályázni, tehát, hogy mint ahogy az innovációs versenyeken megszokott, azért jelentősek a díjak, tehát itt is az számolunk, hogy 400 ezer forintot fog a legjobb csapat kapni, 200 ezeret a második, és 100 ezeret a harmadik. Itt még lehetnek változások, és szándékunk az, hogy azért a felkészítő tanárokat, meg azokat a szakemberek, embereket, akik segítenek, őket is ilyen szempontból motiváljuk, meg támogassuk, tehát aki a legjobb pályamunkát benyújtja, neki a felkészítő tanárát is fogjuk ilyen szempontból honorálni, ott valószínűleg ilyen 100 000 forintos utalvánnyal. Ahogy megszokott, szoktunk kiírni az év kis, meg nagy rendezvénye pályázatot, ez is várható október folyamán, és akkor novemberigben lehet leadni, hogy az elmúlt novembertől, tehát 25 november között milyen rendezvénye volt, elindíthatja, hogy ez legyen az év rendezvénye, utána egy közönségszavazást indítunk, és aki a legtöbb szavazatot kapja, az szintén vásárlási utalványt kap, majd ennek az eredmény hirdetéshez várhatóan decemberben lesz, de figyelni kell, tehát a honlapunkon, hírlevelünkön ebben erről tájékoztatni fogunk. Ez a két nagyobb program, adventre készülünk, tehát nem döntöttük el teljesen, de nyilván szeretnénk fenntartani a támogatói kapcsolatainkat azokkal az óvodákkal, akiket eddig is segítettünk, szervezünk majd valamilyen formában gyűjtést, illetve terben van, hogy kisebb képzéseket tartunk majd, amik segítenek az adományok gyűjtésében a szervezeteknek, meg a megjelenésben, illetve megpróbálunk majd, hogyha minden igaz, akkor valami szaloncukor készítő workshopot, meg szappan formázó workshopot is csinálni, tehát, hogy amit másfajta hangulatú lesz egyébként, tehát ahogy inkább közvetlenül tudunk megismerni mi is jobban az embereket, ugye játszva is ismerjük meg legjobban egymást, tehát ennek egyébben lesznek ezek a workshopok. És közben pedig folyamatosan zajlanak egyébként a szakmai munkák is, amik nem olyan látványosak, tehát de elő kell készülnünk arra, hogy 27-ben már új nyilvántartási törvények lesznek, azzal kapcsolatos egyeztetéseket, hogy ott milyen változások lesznek. Fel kell dolgoznunk, át kell beszélnünk azokkal a ügyvédekkel, jogi szakemberekkel, könyvelőkkel, akiket ez ilyen szempontból érint. Azért fontos ez, mert hogy nem maga a törvény a lényeges, mindig az, hogy hogyan vannak a végrehajtási rendeletek megfogalmazva, és ez a folyamat azért még csak jövőre fog felpörülni, de jó arra tudni, hogy igen, tudjuk azt, hogy a jelenleg használt űrlapok, vagy a jelenlegi szabályozásnak hol vannak a gyenge pontjai ahhoz, hogy meg tudjuk fogalmazni akár a kormányzat, akár a bírósági hivatal felé, hogy hol lenne érdemes javítani. Úgyhogy ez ilyen, a háttérmunka az legalább olyan izgalmas amúgy ebből a szempontból, mint ami frontvonalban zajlik, a hatásra, meg hosszú távon nyilván ennek lesz majd nagyobb.
Mondjunk elérhetőségeket, akár a honlap címét, de a fizikai elérhetőségeket is mondhatunk.
De a honlapunk címe az erke.hu, ott fent van egyébként minden elérhetőségünk, telefonszámunk, az e-mail címünk. Az e-mail címünk az civilközpont@erke.hu, a telefonszámunk az 46-os körzet 611-559, és ahol személyesen megtalálnak minket, ez a Széchenyi István utca 76 Miskolcon, ez pont a centrummal szemben van, egy gyógyszertár és egy pénzváltó fölött vagyunk éppen. Legtöbben azért úgy találnak meg minket, hogy a bírósági végzésekben ezek az elérhetőségek szerepelnek, de nem csak azokat a szervezeteket várjuk, akik éppen hiánypótlást kapnak, hanem mindenki mást, úgyhogy örömmel veszük, hogyha bejelentkeznek, de azért az utcáról belső szervezeteket és ki tudjuk szolgálni ilyen szempontból. És mondom, most pedig egy különlegesen izgalmas időszak, a pályázatok beadása következik, úgyhogy nagy forgalomra számítunk.
Balik Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó munkát kívánok neked.
Köszönöm szépen.
folytatásban Juhász Andrással, a Bibó Franchise Kft. Alapítójával beszélgetünk.
Mivel is foglalkozik a Bibó Franchise?
Hú, ezt nagyon nehéz egy mondatban összefoglalni. Alapvetően egy olyan körforgásos gazdálkodási rendszert építettünk föl itt az elmúlt 15 évben, ami kifejezetten vállalkozások számára a vállalkozás üzemeltetéshez kapcsolódó fenntartható termékeket fejleszt, gyárt és forgalmaz. Ugye ez még mindig nagyon tág. Ezen belül az első gyereke a cégnek, az első márka az a Clineco tisztítószerek volt. Organikus alapanyagokból állítunk elő szemben a szintetikus vegyipari alapanyagokból készült tisztítószerekkel olyan napi higiéniai termékeket, amivel akár egy komplett szállodának az üzemeltetését lehet biztosítani. Itt érthetjük akár az általános tisztítószereket, fertőtlenítőszereket, kozmetikumokat, és a cél az az volt, hogy 100%-ban lebomló a környezetet sem, de a felhasználó egészségét sem károsító anyagokból készítünk ilyen termékeket. Ehhez csatlakozott hozzá aztán a többi higiéniai üzletág, papírtermékgyártás, hulladékzsákok gyártása, a forgalmazásban pedig az összes kiegészítő termék, tehát akár takarítóeszközök, így higiéniai portfólióban több mint 1500 terméket tudjuk biztosítani azt, hogy akár egy vendéglátó egység, akár egy szálloda teljes körűen 100%-ban fenntarthatóan tudjon működni. A szolgáltatási portfólióval pedig a körforgásos gazdálkodás jegyében a zárt láncú anyagáramot tudjuk bezárni. Ez annyit takar, hogy például a Zero Waste programunk keretében az összes kiürült csomagolóanyagot ingyenesen visszagyűjtjük a partnereinktől, 100%-ban elektromos autókkal szállítjuk ki az árut, és gyűjtjük vissza a csomagolóanyagokat. Ez visszakerül a tisztítási rendszerbe, tehát először újra használat történik, majd azt követően, hogyha már elhasználódott egy csomagolóanyag, akkor pedig újra hasznosítás történik, ahol már daráljuk, regranuláljuk az anyagokat, és például hulladékzsák készül belőle, vagy a bioműanyag termékekből, akár pizzatártartó, fagyiskanál, és különböző termékek. Nagyon röviden, 2013 óta működik a biopolimer bioműanyag kutatásfejlesztési program, aminek az eredményeként növényi és ásványi alapanyagokból tudjuk már helyettesíteni a klasszikus műanyagokat, és ebből gyártunk élelmiszeripari csomagolóanyagokat, catering eszközöket, például villát vagy szívószálakat. A harmadik üzletág meg szintén a körforgásos gazdálkodás zárt láncú anyagáram bezárását célozza, mégpedig biotechnológia, gépesített komposztálás, ahol egy komposztáló géppel, az organikus hulladékkal, konyhai hulladékkal együtt, akár ezeket a bioműanyag termékeket egy nap alatt, 24 óra alatt le tudjuk komposztálni. Így röviden 15 év munkássága.
Ez akár háztartási, tehát magánfelhasználásra is működik, vagy ez csak nagy cégekben működhet?
Abszolút cél lett az elmúlt 3 évben az, hogy a professzionális konyhák számára, nagyüzemi konyhák számára, ahol akár naponta 2000 adag étel megy ki, vagy a Michelin csillagos éttermek számára, ahol a világ legmagasabb színvonalú gasztronómiai elvárása mellett üzemeltetnek vendéglátó egységeket, a számukra elkészített termékeket egyszerűen becsomagoltuk háztartási kiszerelésekben, és a polcokon vagy a webáruházunkon elérhetővé tettük. Tehát most már egy lakossági felhasználó ugyanazzal a minőségű termékkel tud otthon dolgozni, amivel az ilyen színvonalú vendéglátó egységeket vagy éppen vállalkozásokat üzemeltetik. Viszont nagyon fontos tudni róla, hogy van egy gazdasági innovációnk, ami gyakorlatilag a fenntartható kereskedelem, ahol lerövidítve a kereskedelmi láncot nem alkalmazunk disztribúciós kereskedelmi láncot, hanem alapvetően gyártóként közvetlenül a végfelhasználónak a B2B üzletágban, tehát a vállalkozói ipari üzletágban közvetlenül a felhasználónak szállítunk, lakossági üzletágon belül pedig tőlünk webshopunkon keresztül, mint gyártótól tudja megvásárolni a felhasználó a terméket, vagy egy kereskedő bevonásával, például egy drogérián keresztül, ahol viszont így ugyanazt az árat tudjuk biztosítani, gyártói árat, amit tőlünk is elérhet a vásárló. Ezen keresztül a fenntartható környezetbarát bio-öko termékeink nem drágábbak, mint a környezetszennyező szintetikus alternatívái és a nagy világmárkák a polcon.
Külföldre is exportáltok, tehát akár a technikát?
15 éven keresztül építettük a rendszert. Ugye a kutatásfejlesztésnek egyúton ugye maga a technológiai fejlesztések, ugye biovegyipar, biopolimer, biotechnológiai fejlesztések. adták az alapját, de emellett vállalkozásmenedzsment, vállalkozás operatív üzemeltetési innovációink is vannak. Jelenleg olyan professzionális IT eszközökkel üzemeltetjük a céget, amivel most már képesek vagyunk sokszorozni magunkat. Tehát nem csak a gyártás technológiát, az alapanyag előállítástól a késztermékgyártásig a gyártás technológiát, de magát a vállalkozás menedzsment technológiát is tudjuk telepíteni akár egy külföldi országba, és ez jelenleg éppen történik. Az első nemzetközi piacnyitásunk az a spanyol piacon belül a katalán piac, barcelonai központtal 2026. januárjában indul a kereskedelem, és a bioműanyag termékek gyártása is.
Mi a helyzet a konkurenciával? Gondolom, olyan iparágban dolgoztok, ahol majdnem, hogy örültök a konkurenciának, ha egy ilyen csúnyán lehet fogalmazni, mert hát a cél az közös.
Valóban jól látod, abszolút el lehet mondani, hogy a verseny építő jelleggel van a piacra, és minden esetben az a cél, hogy minél több olyan cég jelenjen meg, mint mi, aki innovatívan gondolkodik, és olyan környezetbarát alternatívákat visz a piacra, és tesz elérhetővé, amivel a környezetszennyező eddig szokásmód alatt, vagy szokásmód alapján használt környezetszennyező megoldásokat kiválthatjuk. Az elmúlt pár évben, három évben, mondhatjuk úgy, hogy a Covid időszak után indult el a fenntartható környezettudatos trend, akkor kezdett ez valódi nemzetközi trendé válni, és ekkor kezdtek el az elmúlt egy-két évben megjelenni konkurensek, konkurens cégek, konkurens vállalkozók, egy-kettő Magyarországról, inkább több nemzetközire, valamint a nemzetközi multinacionális cégek is lassacskán, de kezdenek reagálni erre a trendre, meg a vásárlói igényekre. Mi 15 éve foglalkozunk ezzel, tehát gyakorlatilag Magyarországon egyértelműen elsőként, de mondhatjuk most már a nemzetközi piackutatásaink alapján, hogy koncepcionálisan és szervezetfejlesztési szinten, tehát azon a szinten, ahol mi nem csak egy terméket előállítunk, amit megpróbálunk eladni, hanem komplett szolgáltatási platformmal, egy együttműködési rendszeren keresztül nyújtunk komplett megoldásokat a partnerek részére. Ilyennel még nem foglalkozik senki. A nemzetközi piackutatás alatt azt látjuk, hogy például egy spanyol piacon, ami a magyar piacnál lényegesen nagyobb lehetőségeket nyújt, sincs koncepcionálisan konkurensünk.
A törvényi jogi környezet az elmúlt években, főleg az Európai Uniós szabályozásban nagyon jó irányba hat. Ugye? Mi a véleményed erről?
Igen, ugye az Európai Unió már nagyságrendileg egy évtizede megalkotta a Green Europe 2030-as programját, amiben kifejezetten azt célozza, hogy mind a multinacionális vállalatok most már lassacskán 2026 vagy 27, ezt meglátjuk, hogy mikorra tudják bevezetni, de már a kisközépvállalkozók részére is írnak elő menedzsmenttel, fenntartható és társadalmi vagy munkatársi jóléttel kapcsolatos rendszereket, ami az elején a kezdeti bevezetéskor ugye javasolt, majd utána kötelezővé fog válni. Ugye ezt hívjuk ESG-nek például, ugye Environment, Social és Governance, tehát környezettudatosság vagy környezetvédelem, szociális jólét és governance, mint ugye üzemeltetés, és az erre vonatkozó irányelveken keresztül most már például a nagyvállalatokat nyugodtan kimondhatjuk, hogy kényszerítik arra, hogy környezettudatos lépéseket tenjenek és fenntartható módon üzemeltessék a vállalataikat. Az itt szerzett tapasztalatokat pedig egyre inkább tudják az egyre kisebb vállalkozások irányába is integrálni, ami nagyon jó hatással van, és látjuk, hogy nagyon jó hatással van, mint társadalmilag, mint környezetvédelmileg, és egyébként nagyon fontos, hogy mind egészségügyileg is.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet rólatok.
A lakossági vásárlók részére a bibo.hu áruházon, webáruházon és weboldalon tudunk biztosítani bővebb információt, vagy a social platformjainkon, a Facebook oldalunkon, ahol szintén Bibó néven találnak meg minket, vagy ugyanígy az Instagram oldalunkon. Vállalkozói vásárlók és vállalkozói érdeklődők részére pedig a b2b.bibo.hu, azaz a b2b.bibo.hu weboldalon nyújtunk bővebb információt, másrészt webshopos elérhetőséget. Alapvetően nálunk az a policy, az a rendszer, hogy a vállalkozói partnerünk részére a délután 3-ig leadott rendelést már a másnap, rákövetkező nap tudjuk kézbesíteni fenntartható, például CO2 kibocsátás mentes logisztikával.
Köszönöm szépen a beszélgetést, András.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetője volt a vendégünk. Aktualitásokról beszélgettünk, a civil köröket érintő témákról, felajánlott adó 1%-ok Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei megoszlásáról és futópályázatokról. Adásunk végén pedig Juhász Andrást, a Bibó Franchise Kft. Alapítóját kérdeztem. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,